Boldog mindenki, aki az Urat féli, és az ő útain jár. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteltünk kezdetén a 84. Zsoltár első versét énekeljük. Feltámadott Krisztus, mielőtt átment a mennyei dicsőségbe, ezekkel a szavakkal küldte el tanítványait az evangélium hirdetésére, és hatalmazta fel őket a keresztség sákramentumának kiszolgáltatására. Nékem adatot minden hatalom menjen és földön. Elmenvén azért tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelvén őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében. Tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam néktek, és íme én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Amen. Isten igéjét a 133. Zsoltárból olvasom. A testvéri szeretet áldása. Ó, mi szép és mi gyönyörűséges, ha a testvérek egyetértésben élnek. Olyan ez, mint mikor a drága olaj a fejről lecsordul a szakára, Áron szakálára, amely leér köntöse galériára. Olyan, mint a Hermon harmatja, mely leszáll a Sion hegyére. Csak oda küld az Úr áldást és életet mindenkor. Eddig Istennek igéjét, foglaljon helyet a gyülekezet. A 133. Zsoltárt választottam a mai keresztelő alapigéjének, amelyet mindannyian ismerünk, és főleg a gyülekezet közösségére szoktunk alkalmazni. Íme mi szép és mi gyönyörűséges, hogyha a testvérek, az atyafiak egységben élnek. De igazából eredetileg ez a zarándok ének a családi életről szólt. Arról, hogy a családban hogyan lehet megtapasztalni Isten áldását. És azt hiszem, minden ember arra vágyik, hogy az életéről, a családi életéről elmondható legyen ez, hogy egyetértésben, egységben élnek a család tagjai, és így várják az Úristen áldását. Azért is választottam ezt az igét a mai alkalommal, amikor egy kedves család 5. gyermekét kereszteljük ezen az Isten tiszteleten, mert hogy ez a Zsoltár eredetileg a nagy család életéről szólt, és arról, hogy milyen áldás egy nagy családban élni. A képek is ezt fejezik ki, mint a drága olaj, amelyet az étkezésnél, a gyógyításnál, és legkülönlegesebb a felkenetésnél, a szolgálatba állításnál is alkalmaztak, amikor egy prófétát, királyt vagy papot a tisztségébe beiktattak. Az olaj az Isten kenete, az Isten áldásának a jele. És igazából enélkül az olaj nélkül lehetetlen a békés egység a családban. De igazából az a csodálatos üzenet ennek a mai igének, hogy a békés együtt lakozás is ilyen kenetként hathat a külső emberek számára, akik a közösségen vagy családon kívül élnek. És a másik kép pedig a Hermon harmatja, amely igaz, hogy messze volt a Sion hegyétől, de ahogyan a Hermonról ez a harmat, az eső, az áldás fakadt, ez felüdítő lehetett Jeruzsálem számára is. És igazából, ahol a szeretet jó illata van, az felüdítő lehet tényleg nagyobb távolságokban is az emberek számára. Csak oda küld áldást és életet az Úr, ahol egyetértésben, egységben élnek. És ez nagy vigasztalás a gyülekezet számára, és nagy reménység a család számára is. Egy személyes dolgot hadd mondjak el azért itt a keresztelőben, hogy évek óta ismerjük a családot, a nagyobb gyermekek járnak lelkesen hittanórára, meg táborokban. Most is ott voltak 3 a családból a gyülekezeti hittantáborban. És ezt olyan jó volt hallani, hogy ezt gyerekektől is hallottam a táborsorán, sőt még felnőttektől is, hogy milyen jó testvérek a Steckmüller gyerekek. És bevallom, azért is választottam ezt az igét, mert ez gyönyörűséges az emberek számára, hogyha ezt látják, hogy ragaszkodnak egymáshoz, hogy szeretik egymást, hogy figyelnek egymásra egy nagyobb közösségben is. És olyan jó, hogyha ilyen bizonyságtételeket mondhatunk, és olyan jó, hogyha ilyet tapasztalhatunk, hogy valakik milyen jó testvérek, milyen gyönyörűséges és áldás ez. És ez a kisgyermek, akit ma megkeresztelünk, ő is ebbe a közösségbe kerülhet, és megtapasztalhatja azt, hogy milyen jó együtt egy nagy családban, jó testvérként együtt lenni, úgyhogy 4 nagyobb testvére figyel rá, segít neki, vigyázz rá és gondoskodik róla. És hát a mai alkalommal, amikor a keresztelő történik, akkor az Isten nagyobb családjába is bekerül ez a gyermek, és ott is megtapasztalhatja a keresztény közösségben, hogy milyen jó egy nagy család tagjának lenni, milyen jó testvéri közösségben élni emberekkel, együtt dicsérni az Istent, megtapasztalni az egyetértést, a szeretetet, a segítségnyújtást, az egymásra figyelés áldásait. Ez az igen, a magyarázókat úgy ihlette meg, hogy rögtön eszükbe jutott a pünkösd csodája, hiszen pünköstkor valósult meg az, hogy egységben voltak Krisztus követői, egy szívvel, egy lélekkel imádkoztak, és kitöltetett a Szentlélek. És a Szentlélek erejétől megerősödve indultak aztán, hogy bizonyságot tegyenek az embereknek arról, hogy van egy család, és ez a család nyitott, ide lehet jönni, meg lehet tapasztalni a testvéri közösség áldásait, hiszen hisszük azt, hogy a mi atyánk, mennyei atyánk azért küldte el Jézus Krisztust erre a földre, hogy mindannyian az ő családjának a tagjai legyünk, hogy mindannyian Isten gyermekei is lehetünk, és egymás testvérei. És ezt kívánom, hogy tapasztalhassa meg a családi életben is majd Mihály az áldást, hogy milyen jó a testvérekkel egyetértésben lenni, és tapasztalhassa meg a keresztény életben, a keresztény közösségben is. Bár lehetnek feszültségek, lehetnek viták, de ahol az Úristen akaratára figyelnek az emberek, ahol az Úristen akarata érvényre jut, ott készek lehetünk feladni önös érdekeinket és egymásra találni. Ezt adja meg a mindenható Isten ennek a kicsi gyermeknek, hogy a családi életen túl a gyülekezet közösségében is tapasztalhassa meg ezt az egymásra találást, és élhesse meg azt is, hogy ahol egyetértés van, oda küld az Úr áldást és életet mindenkor. Amen. Álljon fel a gyülekezet. Kérem a szülőket, keresztülőket, hogy lépjenek ide az Úr asztalához. Kedves szülők, keresztülők, kedves család és gyülekezet, valljátok meg a ti hiteteket, elmondva felhangon az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem az egyetemes anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Kedves szülők, keresztülők, kedves család, hitetek megvallása után, Isten és a gyülekezet előtt jelentsétek ki szándékotokat, és tegyetek fogadalmat, hogy gyermeketeket a református egyház közösségében hitben nevelitek. Feleljetek a következő kérdésekre. Akarjátok-e, hogy gyermeketek a keresztség által az Atya, a Fiú és a Szentlélek Isten szövetségébe a keresztény anyaszentegyházba befogadtassék? Felejétek, akarjuk. Ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy gyermeketeket úgy nevelitek és neveltetitek, hogyha majd felnő, a konfirmáció alkalmával ő maga önként tegyen vallást a Szent Háromság Istenbe vetett hitéről a gyülekezet előtt. Ígérjük és fogadjuk. Imádkozzunk ezért a kicsi gyermekért. Mennyei Atyánk, hálát adunk neked, és téged dicsőítünk az életért. Köszönjük a te kimondhatatlan ajándékaidat, és köszönjük azt, hogy így megáldottad ezt a házaspárt, köszönjük ezt a gyermeket, Mihályt áldunk téged az ő életéért, köszönjük, hogy egészségesen született, hogy szépen fejlődik, növekedik, köszönjük azt, hogy szerető család tagja lehet, és köszönjük azt, hogy te annyira szereted őt is, hogy a te egyszülött fiadat adtad életem, hogy neki örök élete legyen. Kérünk, hogy te áld meg őt, te áld meg a szüleit, keresztszüleit, testvéreit, nagyszüleit, az egész családot, hogy őt hitben, szeretetben tudják nevelni, és kérünk azért, hogy valóban majd ő is felnövekedvén bizonyságot tehessen a beléd vetett hitéről. Kérünk, áld meg őt, ajándékozd meg őt élő hittel, és őrizd és oltalmazd az ő életét, és az ő szeretteinek életét. Jézus Krisztusért kérünk. Amen.
Mihály Gábor, megkeresztelek téged az Atyának, a Fiúnak, és a Szentlélek Istennek nevében. Amen. A mindenható Isten cselekedje meg, hogy ez a gyermek növekedhessék hitben, szeretetben, Isten és emberek előtt való kedvességben. Mi pedig szeretteim erősödjetek meg abban a bizonyosságban, hogy kiértek Isten ígéretei, és az a gyermeketeké, akit elhívott magának az Úr, ami Istenünk.
A gyülekezet, és énekeljük a 378. dicséretünknek az első 4 versét.
Erősíts meg, Úr Isten! a mi segítségünk, és Isten tiszteletünk további megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Jó volt látni ezt a mosolygos, vidám és életre való keresztelőt. Kívánjuk, hogy ugyanilyen áldás szálljon a családra. Most pedig hallgassuk meg Istennek igéjét, mégpedig az apostolok cselekedeteiről írott könyv 22. fejezetében. A 22. fejezet első 16 versében szól hozzánk Isten igéje, ezt a 20. szakaszt leülve hallgassuk meg.
Atyám fiai, férfiak és atyák, hallgassátok meg védekezésemet, amelyet most hozzátok intézek. Mikor hallották, hogy héber nyelven szól hozzájuk, még jobban elcsendesedtek. Aztán így folytatta. Én zsidó ember vagyok, a cilíciai Tarzusban születtem, de ebben a városban növekedtem fel. Gamáliel lábainál kaptam nevelést, az ősi törvény szigora szerint. És én is így rajongtam Istenért, ahogy ma ti mindnyájan. E tanítás követőit halálra üldöztem, megkötöztem és börtönbe juttattam férfiakat is, meg nőket is. Tanom erre a főpap és a vének egész tanácsa, akiktől levelet is kaptam a testvérekhez, és elmentem Damaszkuszba, hogy az odavalókat is megkötözve hozzam Jeruzsálembe, hogy megkapják büntetésüket. Történt pedig, hogy útközben, amint déltájban közeledtem Damaszkuszhoz, hirtelen vakító fényesség sugárzott le rám az égből. A földre estem, és hangot hallottam, amely így szólt. Saul, Saul, miért üldözöl engem? Én pedig megkérdeztem. Ki vagy, Uram? És ő így szólt. Én vagyok a názáreti Jézus, akit te üldözöl. Akik velem voltak, a fényt ugyan látták, de a velem beszélő hangját nem hallották. Ezt kérdeztem ekkor. Mit tegyek, Uram? Az Úr pedig azt felelte nekem. Kelj fel, menj Damaszkuszba, és ott megmondják neked mindazt, amit tenned kell, amit Isten felőled elrendelt. Mivel pedig annak a fényességnek a ragyogása miatt nem láttam, a velem lévők kézen fogva vezettek. Úgy mentem be Damaszkuszba. Egy bizonyos Anániás pedig, aki törvény szerint élő kegyes férfi, aki mellett bizonyságot tesznek az ott lakó zsidók mind, eljött hozzám. Elém állt, és így szólt. Testvérem, Saul, láss! És én abban a pillanatban ismét láttam, és rátekintettem. Ő pedig ezt mondta nekem. Atyáink Istene választott ki téged, hogy megismerd az ő akaratát, meglásd az igazat, és hangot hallj az ő ajkáról. Mert az ő tanúja leszel minden ember előtt arról, amiket láttál és hallottál. Most tehát miért késlekedsz? Kelj fel, keresztelkedj meg most, mosd le bűneidet, segítségül híván az Úr nevét.
Köszönöm szépen. Hajtsuk meg fejünket és lelkünket imádságban. Urunk megváltó, édesatyánk, magasztalunk, hogy te biztosítasz magadhoz utat számunkra. Sőt, ezen túlmenőleg hívsz is bennünket, hogy hallgassuk a tanításodat, hogy le tudjuk rakni a bűneinket, és hogy csak téged tudjunk követni. Köszönjük, hogy semmi feltételt nem szabtál, és úgy szólítottál, és fogadtál minket, amint vagyunk. Tiéd legyen ezért a dicsőség, és azért is, hogyha az igéd hatására megváltozik az életünk. Erősíts meg bennünk, kérünk, a feltétel nélküli bizalmat, hogy minden szavad igaz és ámen, hogy minden tekintetben a javunkat akarod, s egyedül rád érdemes hallgatnunk. Erősítsd meg, Urunk, a mi lelkünket, hogy örömmel és megelégedéssel kövessünk téged az akadályok, a nehézségek, és ha kell, akkor a szenvedések és a szomorúságok idején is. Kérjük, Urunk, hogy legyen a te ígéd minden helyzetben lábaink szövétnek és ösvényeink világossága. Ajándékozz meg bennünket ebből az órával úgy, ahogyan te akarod. Amen. Foglaljuk el helyünket, és kérem a gyermekeket. Áldás békesség. Lelki pásztorunk most egy kicsit messzebb van, de biztos annak örülne, hogy akár még hozzá is elhallatsz, adna ez a köszöntés, úgyhogy még egyszer is hangosabban áldás békesség. Áldás békesség. Nagyon-nagyon jó volt, ezt már ő is hallotta. Azt hittem egy pillanatra, hogy megdől a koncepció, de aztán mégsem. Olyan sokan voltak a templomban itt nyári idő ellenére, és úgy azt hittem, a gyerekekből aztán nagyon sok lesz ismét. De nem így van, valószínűleg táborban vannak nagyon sokan most, ugye? Sokan hiányoznak ebből a körből, ott is szoktatok állni. Ugye sokan körbe szokott itt állni a gyermeksereg. Mondjunk egy-két nevet, aki eszetekbe jut, aki nincsen itt, keresztnevet. Na ne! Viola, segíts nekünk, hogy ki csak úgy egy-két neve. Biztos van egy Balázs, biztos van egy Kati, vagy valami. Ákos. Én itt vagyok, de akkor van azért szerint egy másik Ákos. Jó. Szóval jó páran, akkor ezek szerint hiányoznak azért mégis, csak hiszen körbe szoktuk állni ezt az úrasztalát. Vajon mit csinálnak, hol lehetnek, merre járhatnak, biztos nagyon sok érdekes helyen, biztos táborban, vagy szülőkkel, barátokkal, milyen jó lehet nekik is. Az jutott eszembe, hogy hogyan lehetne velük kapcsolatba kerülni ebben a helyzetben, ahol most ők nincsenek itt. Ténylegesen. Hogyan lehetne velük beszélni? Lehetne az első lehetőség az, hogy hát összeállunk, és mint nagy tiszteletű úrnak kiáltunk egy jó nagyot, hogy szervusztok, de attól félek, hogy nem hallatszana el odáig ez a szó, még akkor sem, hogyha nagyon hangosak lennénk, hiszen valószínűleg jó messze vannak. Mit lehetne még tenni?
Felhívjuk őket telefonon.
Aha. A mai kor gyermeke rögtön gondolt egyet, mert gondoltam, hogy voltak még korábbi koroknak mindenfajta más lehetőségei, például a palackpósta, ezt nem tudom, hogy tudjátok-e, de az később jön. Palackposta, amelyik ugye tengeren vagy folyón utazik, de hát lehet, hogy nem éppen tenger és folyóparton vannak most. Vagy levelet lehetne írni, az eszünkbe se jut, hogy levelet is lehet írni, hát milyen jó. De lehet, hogy mire odaérne a levél, addigra már visszajönnének, úgyhogy valami más. Na, mit lehetne? Most jön. Mit lehetne tenni? Például internetet használni, és e-mailt küldeni. De egyébként hozzáteszem, hogy valószínűleg ott nincsen e-mail, amit tudnának fogadni. Nem olyan egyszerű dolog, valahol, ahol nyaralnak a gyerekek táborban, vagy máshol, üzenni. Közben az is eszembe jutott, hogy vajon van-e a mi Urunknak, a mi Istenünknek e-mail címe, vagy internet elérhetősége? Hát valószínűleg e-mail elérhetősége nincsen, de elérhetősége nagyon is van, és hogyha egy ilyen e-mail címszerűségre gondolnánk, akkor biztos Krisztus névvel kezdődne. Krisztus névvel lehet beazonosítani mi Istenünket. De az igazi, hogy úgy mondjam, keresztény, hát hogyha ez nem blaszfémikus, nem Isten kísértő, akkor azt mondanám, hogy internet kapcsolatunk, az az imádság. Az az imádság, amivel mindenek ellenére, földrajzi akadályok, időbeli különbségek ellenére is rögtön ott lehetünk. Mert tanuljuk meg, hogy két ember közötti legrövidebb út az az imádság, és bizony azt is tanuljuk meg, hogy az Isten mindig csak egy imádságra van tőlünk. nincs messze, hanem itt van velünk, az imádságban van velünk. Hogy úgy mondjam, ő állandóan online, állandóan csatlakozva van hozzánk és ránk, állandóan kapcsolatban van velünk, és mi mindig őt elérhetjük, ugye ez Szentírásban olvashatjuk, hogyha keresel, akkor találsz, és hogyha kopogtatsz, akkor pedig megnyitatik számodra, ő mindig jelen van. Bizony mondom néktek, olvashatjuk ugyancsak a Szentírásban, hogy amit csak kértek az én nevemben, megadja azt néktek, mégpedig mindig. Jó vele kapcsolatban lenni, jó vele ilyen állandó online kapcsolatban lenni az imádság erejével, ezen jól gondolkodjatok, amikor most elmentek a gyermekisten tiszteletre, illetve gyakoroljátok is. Áldás, békesség, minden jót nektek! Most pedig az igéhirdetésre készülve énekeljük a 370. dicséretünk második verszakát. Te szentségnek új világa, ígérnek vezérj útjára. Testvérek, Istennek az az igéje, amelyet előtökben hirdetni kívánnék, megírva található az előbb elolvasott részben, az apostolok cselekedeteiről írott könyv 22. fejezetében, a 14. és következő versekben eképpen. Pál írja, Anániás pedig ezt mondta nekem, Atyáink Istene választott ki téged, hogy megismerd az ő akaratát, meglásd az igazat, és hangot hallj az ő ajkáról. Mert az ő tanúja leszel minden ember előtt arról, amiket láttál és hallottál. Most tehát miért késlekedsz? Kelj fel! Eddig Isten igéje. Kedves testvérek, nem egyszerű apostolnak lenni, talán erre a következtetésre is juthatunk a felolvasott hosszú lekció szakaszt követően. Bizony nem egyszerű üldöztetésben lenni, nem egyszerű életfenyegetésben lenni, és főleg abban a helyzetben igét hirdetni. Az apostolok cselekedeteiről írott könyvet olvassuk mostanában, ezt a nagyon szép nagy történelemkönyvet, amelyik hömpölygő fejezetekben tárja fel számunkra a pünkösd utáni újonnan megalakuló egyháztörténetet, az első gyülekezetek megalakulását, a Jeruzsálemit, az Antiókiait, és utána a kis-ázsiaiak, sőt az európai első gyülekezetek megalakulását. Mindezek azért jöhettek létre ezek a gyülekezetek, mert Pál apostol hirdette a Krisztus haláláról és feltámadásáról szóló üzenetet. Pömpöljük a történet, és most megérkezünk egy prédikációhoz. Elérkezünk egy nagy igehirdetésig, talán Pál apostol legnagyobb igehirdetéséig, és egy olyan igehirdetésig, ahhoz hirtelen összesűrűsödik az evangélium. Különösen abban a két versben, amit most a textusban olvastam fel. Egy olyan igehirdetés, amely nem akármilyen körülmények között történik, egy olyan hitvallás, egy igazi status confessionis, amelyik életveszélyes fenyegetetések közepette hangzik el, és tényleg hangzik el. Hiszen azt olvassuk a korábbi 21. fejezetben, hogy folyamatosan ütlegelték a saját sorstársai, a saját nemzettársai Pált, verik, fenyegetik, csúfolják, olyannyira, hogy valósággal vinniük kell Pált a tömeg erőszakossága miatt a római katonáknak. És közben üvölt a tömeg, végeztest ki, követelik. A szólást ebben a helyzetben, amelynek jogát kéri Pál, a római százados adja meg. Nem a saját nép, a római százados. A hatalmat fenntartó külső hatalom képviselője. A saját nép ki akarja végeztetni. Ez Pál passiója, amely teljes mértékben párhuzamba állítható a Jézusi passióval, hiszen körülbelül ugyanolyan elemekből áll, és ugyanazon a helyen történik meg. De van egy nagyon nagy különbség, hogy Pál nem Krisztus helyébe akar lépni. A saját passiója nem azért történik, hogy elvegye a fényét Jézus passiójának, szenvedés történetének, értünk való munkájának, hanem éppen fordítva azért történik, hogy ebből is ő rámutasson. Ebből is őt akarja felmutatni. Különleges dolog történik ebben a helyzetben, ahol több száz, több ezer ember van együtt, hihetetlen hangzavar közepette. Valami történik, ami nem odavaló. Azt olvassuk, nem is egyszer, hanem többször, nagy csend lett. Képzeljük el ezt a jelenetet. Egy film jeleneteként, amikor mindennek ellenére hirtelen elnémul minden. Néma csend lesz. Ebben az első versben, a 22. fejezet első versében azt olvassuk, hogy nem csak csend volt, hanem ehhez a csendhez képest is mi jobban elcsendesedtek. A csend hallhatóvá válik. Minek szólhat ez a csend? Hiszen közben őt üldözik, gyűlölik, és a halálát kívánják. Talán nem csupán annak a kielégült kíváncsiságnak szólhat ez a csend, hogy na vajon ez a gyűlölt ember most mit fog szólni, hogyan fog megnyilvánulni. Talán ez a csend nem is annak szól, annak a borzongató érdeklődésnek, hogy na vajon ebben a nagyon is életet veszélyeztető helyzetben hogyan fog tudni vitézkedni ez a Pál. Talán van egy ilyen végső szabadulás, van valami mutatvány, amelyik érdeklődése adhat számot. De talán nem is annak szól ez a csend, hogy úgy szólítja meg őket ebben a helyzetben is Pál, hogy atyám fiai, testvéreim, rokonaim, férfiak és atyák, és mégpedig a saját nyelvükön. Azt mondhatjuk, hogy nem csupán ezért, és nem is elsősorban ezért van csend, hanem azért, mert a csend beteljesedett. A csend tele van. A csend tele van evangéliummal. Az evangélium pedig áll helyzetből és szóból. Isten jelenléte van ugyanis benne, benne van Isten valóságosan és az ő szavaiban egyaránt. Ő van a középen. Ez egy igazi istenóra, nem véletlen, hogy belekerül az evangéliumokba, nem véletlen, hogy ilyen kiemelt helyen van, mert ez egy istenórás nagy prédikáció. Egy sajátos, egy egzisztenciálisan is megpróbált igazi Isten tisztelet, ami ott történik. Nem légkondicionált Isten tisztelet, nem zavarmentes Isten tisztelet, hanem Pál nagy pillanata és nagy igehirdetése. A pünkösdi történetben olvassuk, hogy úgy hangzik az ige, mintha szíven találták volna őket. Hát ilyen ez a tömeg itt is, mintha szíven találták volna, korábban egy pillanat ezelőtt még végezzék, kit kiabálnak, és itt pedig néma csend, sőt, még a csendnél is csendesebb csend. És mindez 20 évvel a pünkösdi történet után, 10 évvel a templom lerombolása előtt olyan csillagórás nagy Isten tisztelet, amely mintha egy utolsó lehetőségként adódna, ajántatna fel. Itt az utolsó lehetőség, kapaszkodjatok bele. Pál ige hirdetésére figyelmezzetek. Utána már csak a végső ítélet jön. És ide is érvényes az Isten szava. Most, amikor halljátok szavát, ne keményítsétek meg a ti szíveteket. Hagyjátok, hogy szíven találjon benneteket is. És ez már is egy fontos figyelmeztetés számunkra. Amikor elhalkul az orgona, amikor becsukodnak az ajtók, amikor fellapozzuk a Bibliát, ez a csend nem csak úgy van. Nem csak azért van, hogy legyen, hanem azért, hogy történjen. Hogy velünk történjen, és nekünk történjen, hogy beteljesedjen ez a csend. Nem ugyanennek a csendnek kell bennünk is megszólalnia? Nem úgy érdemes csak eljönni a templomba, hogy bennünket is szíven talál ez a csend? Hát ezzel az odafigyeléssel, ezzel az odahallgatással kell mindig eljönnünk a templomba is. Hiszen Isten üzen nekünk. Mit tudjuk, hogy 10 év múlva áll-e ez a templom, persze hisszük és reméljük. De most van az idő, amikor odafigyelhetünk, amikor a csend számunkra is történhet. Hiszen Isten igéjének mindig tétje van. És csak így, ezzel a minősített csenddel lehet és szabad odahallgatni. És csak ebben a minősített csendben szabad megszólalni is. Ez a lelkipásztornak, az ige hirdetőnek a nagy felelőssége. Mert hogy, ahogyan olvassuk a történetben, Pál gyakorlatilag két kezébe vette a szívét, az életét, és odaadta tömegnek. Átadta. Kezdjetek vele, amit akartak. Mert ez Istentől van. Bemutatta mindazt, amit ő kapott. Annak a tömegnek, amely követelt, fenyegetett, amelyik a kivégzésért appellált. Mert ebben a beszédben Pál egyszerűen nem mást akar, mint Jézusról beszélni. Nem hatalommal, ahogy ezt a mai zakariási igében olvashatjuk az ige hirdető kalauzunkban, hanem az én lelkemmel, ezzel a lélekkel szól Pál. És ezért fordítja ki az életét, és azért fordítja ki az életét, hogy ezek az emberek, a magukból kifordult emberek odafordulhassanak az Istenhez. Erről az igehirdetésről, a különlegesen nagy igehirdetésről szeretnék összesen 4 pontban valamit mondani, 4 rövid pontban, lehet, hogy összességében így is meglehetősen hosszú lesz. De mégis, mikor kezdődik ez a szolgálat, ez az első pont? Mikor kezdődik? Ott Jeruzsálemben történik? Vagy a damaszkuszi úton kezdődik? Nem, hanem az örökké valóságban. Mert ez Isten terve Pállal. Az Isten terve az örökké valóságtól eredezthethető. Ő az én választott edényem, mondja Anániásnak, a kis szolgának, aki kíséri, követi Pált megtérése idején. Mindennek ellenére, ami vele addig történt, ő az én edényem, és az új fordításban ez úgy hangzik, ő az én eszközöm, az én választott eszközöm. Nem a damaszkuszi úton dőlt el, hogy mi lesz Pál szolgálata, és hogy Jeruzsálemben mit fog mondani. Már az anyaölben is volt mindig gondja ránk, és volt Pálra is gondja, és így hívta őt el. ez a döntés, Istennek ez a döntése az, amelyik aztán kiárad Pál száján keresztül az evangélium üzenetként jeruzsálemi gyülekezete számára is. És ő maga is így szól, ezt mondja, hogy a mi atyáink Istene választott ki, nem más, és nem most, hanem már eleve. És éppen ez a tudás az, amelyik ezt a bizonyosságot adja, és ezt a biztonságot adja ebben a végtelen nehéz helyzetben is. Hogy akkor ő ott áll az evangéliumban. Benne áll az üzenetben és a küldetésben az őt fenyegető tömeg közepette is. Azt tudjuk pontosan, hogy Pál mit csinált volna, ha nem döntött volna már az örökkévalóságtól kezdve Isten az ő sorsáról. Tudjuk, hogy üldözte volna keresztényeket. De Jeremiásról szólva, mielőtt az anyamélyben megalkottalak, már ismertelek, megszenteltelek, és prófétának rendeltelek a pogányok között. Örökkévaló szeretettel szerettelek téged, és ezért terjesztettem ki rád az én irgalmamat. Tehát ez történt Pállal. Ez adja ezt a hatalmas csendet, ezt a nagyon szép pillanatot. Van nekünk ilyen Isten képünk, hogy bennünket már eleve elválasztott a mi Urunk? Nem most szervezünk mi valamifajta találkát vele, hanem az Úr akarja azt, ami történik. Hogy ő bennünket örökkévaló szeretettel szeret. Mert hiszen az a probléma, hogy mi csak az idő és a tér dimenziójában vagyunk képesek gondolkodni, de a fordulat éppen az, hogy ő ezektől függetlenül bennünket örökkévaló szeretettel szeret. És ez egy új dimenzió az életünkben, ha ezt megértjük. Micsoda erő és bizonyosság van ebben, hogy az Isten engem örök időktől fogva elfogad, elválaszt és vezet. A másik, amit akarnék mondani az, hogy annak ellenére, hogy az örökké valóságtól eredezthethető és származtatható Isten terve velem is, veled is, mindannyiunkkal, ettől függetlenül az időben történik. Mert valahogyan értesülni kell róla, hogy az Úrnak terve van velem. Mint hogy Pállal is, ő éppen a damaszkuszi úton értesült erről. Az ige hirdetés és a szolgálat az időben történik. Nem elnagyolt, nem elkent dologról van szó, hanem valami nagyon pontos és nagyon fontosról, ami számunkra egzisztenciálisan bennünket érintő. Pál ott tudta meg a damaszkuszi úton, mi is vele Istennek a célja, milyen feladatot kap. És mi is az életünk egy bizonyos pontján tudjuk meg, hogy Isten meg akarja fordítani az életünket, vagyis ki akar fordítani bennünket, mert mi magunk kifordított életet élünk. Közbevetőleg jelzem, hogy ugye ez a damaszkuszi út egy sokszorosan igénybe vett és kihasznált fogalom, főleg a rendszerváltást követően nagyon sokan hivatkoztak a damaszkuszi útra. Az egyetlen probléma, hogy a damaszkuszi úton, amire mi hivatkozhatunk, nem más történik, mint az, hogy a hitetlenből hívő lesz. Ez az egyetlen értelme ennek az útnak. Az nem az értelme ennek a kifejezésnek, hogy korábban volt köpenyekforgatók, újabb fordulatot végeznek a köpenyegükkel. Az még kevés, az még semmi. Ha valakinek valóban megfordult az élete azonban, akkor természetesen Istené a dicsőség. De éppen ezért figyelmeztetése számunkra, hiszen a damaszkuszi út egyén életünkben is folyamatosan van, hogy csak az a damaszkuszi út, ami Pállal történt. A hitetlenből hívő lett. A harmadik, amit mondandó vagyok, az pedig az, hogy Isten mindig nagyon konkrét feladatokat ad. Ezt tette Pállal is, nem is egy alkalommal, mindig, amikor vezeti őt, hosszú missziói útjain, ugye három nagy missziói útja van, akkor mindig megmondja, hogy mit kell tennie. Például azt mondja neki, hogy leszel neki tanúja minden népek között, azért, amit tőle hallottál, azt kell elmondjad másoknak is. nem a mástól tanultad, hanem azt, amit tőle, bármint Istentől hallottál. Most ez itt a probléma, hogy Pál egy nagyon tanult ember. Egy diplomával, sőt, bizonyos értelemben azt is mondhatjuk, hogy doktorival rendelkező kitűnő értelmiségi, aki az ő tudását borzalmas dolgokra használja. Most ezt a nagy tudását rögtön ki kell dobnia. És ezzel szemben kap valami új, valami nagyon fontos tudást. Ezt a tudást Istentől kapja, és nekünk is állandóan el kell kérnünk. És meg kell hallanunk, mi az, ami a mi dolgunk. Testvérem, neked is van feladatod. Ha nem hallod, a te füled süket, a te lelki füled süket. Ha hallod és nem követed, a te szíved kemény. Éppen ezért azért imádkozunk, hogy nyissa meg a szemünket. És ezért imádkozott Pál is, és ez történt vele, hogy hihetetlen erővel belevilágít az életébe. Egy óriási világosság, mint egy röntgensugár átvilágítja őt, olyannyira, hogy ő maga is megvakul 3 napra, de mégis az elsötétült életből utána megvilágosodott élet keletkezik. Kedves testvérem, azt kell hirdetni, azt kell érni, amit elkészített az Úr számunkra. Mert csak az fog megérkezni. Csak az fog megérkezni másoknál. Minden más tovább illan. Minden más esendő. Sokakban a régi él tovább, régi buzgóságok lehetetlenednek el. Nem a saját fejem, hanem az Isten lelke után kell menjek. És az utolsó pont, egyben a döntő pont is. Pál nagyon komolyan vette, hogy ennek a szolgálatnak, amit ő végez, nem ő az ura, hanem az ő ura, Jézus Krisztus az ura. Jézus a misszió ura. A meghalt, feltámadott és megigazolt Úr a feje a missziónak. Ő küldte ki a tanítványokat, ugye most is hallgattuk ezt a, olvastuk és hallottuk ezt a kiküldési parancsot a keresztelés alkalmával, és ő hívta el Pált is. Ő adott feladatot, ő adott mondanivalót, és ő adott időt ehhez. Mert az ő tanúja leszel. Így szól Anániás figyelmeztetése Pál számára. Az ő tanúja leszel. Egyetlen alkalommal történt, hogy Pál nem az ő ura feladat kijelölése után ment. Egy alkalommal, amikor automatikusan azt gondolta, hogy a missziói út végén még egyszer meg kell látogatni az összes kis-ázsiai gyülekezetet, és akkor azt lehet hallani, hogy nem engedte őt a lélek. Nem engedte őt a lélek, nem eresztette őt a lélek. Hát éppen ez a kérdés. Kedves testvérem, hol járkálsz? Merre tartasz? Arra felé, ahol nincsen keresnivalód, vagy arra felé, ahol van mondani valód? A macedón férfi, aki oda megy Pálékhoz, és azt mondta, hogy gyertek át, és segítsetek rajtunk. A megszólításra Pálék következőképpen válaszolnak, mi pedig azonnal odaindultunk, amikor megértettük, hogy ez az Úr akarata. Hát ezen van a hangsúly. Sok mindent akarunk tenni, de mi az, ami Istentől való? Számunkra is nagyon sok lehetőség adódik, talán a gyülekezetben is így van ez, nagyon sok minden szolgálat adódik, de vajon mi az, ami a miénk? Mi az, ami Istentől való? Nekünk azt kell tennünk. Pál sem takarította a jeruzsálemi templomot, vagy nem az asztal körül szolgált, hanem az volt a dolga, amit Isten mondott neki. Uram, mit akarsz, hogy cselekedjem? És hatalmas erővel szólal meg ez a prédikáció, amelyik tulajdonképpen erről szól. Uram, te vagy az én missziómnak az ura, mit akarsz, hogy cselekedjem? Hatalmas erővel szólal meg az evangélium Korintusban, Efézusban, Athénban, Eurepagoszon, mindenhol, és most, hogy úgy mondjam, a hazai pályán is, a legnagyobb fenyegetettség közepette hatalmas erővel szólal meg. Mondhatnánk azt pestiesen, hogy Pál ebben a nagy csenddel, amit létrehozott, nagy király lehetett volna, nagy szónoki teljesítménye pedig önmagát dicsérhette volna. De Pál sose beszél önmagáról, mert tudja, hogy ki a missziója ura. És nem csak, hogy tudja ezt, hanem úgy is beszél, úgy hirdeti az igét, hogy mindenki más is tudja, hogy ki a missziónak az ura. És erről nagyon sok közlés található az apostolok cselekedeteiről írott könyvből. Például elbeszélték egyenként, amiket Isten a pogányok között az ő szolgálata által cselekedett. Valóban Pál szolgálata alapján, de mindenki úgy tudta, hogy ezt Isten cselekedte. Tehát Krisztus nem csupán a missziónak az ura, hanem ő a cselekvője is. És ebből az következik, kedves testvérem, hogy aki elé áll ennek a Krisztusnak, aki kitakarja őt, az nem missziót végez, hanem blaszfémiát követel. Nem lecsípnünk kell Isten dicsőségéből, hanem munkálni az ő üdvösségét. Összefoglalva, az örökkévalóságban eredeztetve, az időben megszólítva és cselekedve, konkrét feladatokat kijelölve és azokat követve, türelmesen és mindig Krisztus felmutatva történik Pál igehirdetése. Ebből az Istenből való eredeztethető a Pál igehirdetés, és ezért szólal meg ilyen erővel ott, akkor és abban a helyzetben is. És a mi életünkben is, csak és kizárólag ezeknek a követelményeknek, vagy szempontoknak a mentén lehet a krisztusi élet termékenyé és valóságossá. Amen. Az igehirdetésre válaszolva énekeljük a 378. dicséretünk 6. és 7. versszakát. 378. dicséretünknek 6. versszakát és 7. versszakát énekeljük. Tarts meg minden időben minket az igaz hitben. Imádkozzunk. Urunk, édesatyánk, téged dicsérünk a kiválasztásodért, amely örök időktől fogva bennünket is ér, hozzánk is szól, ránk is érvényes. Minden rendelésedet, minden elhívásodat, hogy hívogatsz bennünket most is, mert most van az ideje. Köszönjük, Urunk, hogy mindannyiunk számára van terved, van elkészített feladatod, amely mi életünknek teljességet és értelmet szerez. Add, hogy ezt vegyük át, és ne a rossz szokásokat, beidegződéseket tartsuk meg. Hogy azt fogadjuk el, ami megújít, és ami hozzád vezet. Engedd, Urunk, hogy megértsük, és tudjuk, de és azonban nélkül cselekedni mindezeket a terveket és feladatokat. Hogy beleállhassunk a te terveidbe. Kérünk, Urunk, hogy áldj meg, és tégy áldássá is mindannyiunkat. Kérünk, Urunk, hogy legyen a te igéd valósággá és világossággá számunkra, és a te igéd szövétnek helye mindazoknak, akiknek erre oly nagy szükségük van. A családra, akik idehozták most gyermeküket, a gyászolóknak, akik vigaszt keresnek, a betegeknek, akik gyógyulásra állítoznak, és ennek a népnek is, a mi közösségünknek is, ki újra és újra kiútat keres, legtöbbször nélküled, pedig veled, téged követve minden megoldódhatna. Urunk, vezess tehát a te utadon, azon az úton, amit te jelölsz ki, és amelyet megköszönünk a te fiadért, a Jézus Krisztusért. Amen. Mi pedig így imádkozzunk, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Téd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Hallgassuk meg a hirdetéseket. A mai délutánon 17 órakor ifjúsági óra lesz. Hétfőn 18.30-kor megszokott rendben a gyülekezeti focira várnak mindenkit, illetve kedden 18 órakor és szerdán 10 órakor biblióra lesz a szokásos rendben. És persze mindenkit várunk a következő vasárnapi 10 órás Isten tiszteletre is. Hirdetem, hogy eltemettük Fábián László atyánk fiánkat. A vigasztalás igéje a 2. Korintusi levél 9. fejezetének 15. verséből szólt. Hála legyen az Istennek kimondhatatlan ajándékáért, illetve a János evangélium 17. fejezetének 24. verséből. Atyám, azt akarom, hogy akiket nekem adtál, azok is ott legyenek velem, ahol én vagyok, hogy lássák az én dicsőségemet, amelyet nekem adtál, mert szerettél engem már a világ kezdete előtt. Isten vigasztaló kegyelmét kérjük és kívánjuk a gyászoló család életére. Hirdetem, hogy a mai napon megkereszteltük Steckmüller Mihály Gábort, Kristóf Ágnes és Steckmüller Tibor 5. gyermekét. Isten áldását kérjük a család és a gyermek életére. Most átadom akkor a szót. Gondnok úrnak.
Kedves testvérek, már többször hirdettük, de a jó hírt azt lehet többször is elmondani, és talán volt olyan, aki éppen nyaralni volt, úgyhogy nem tudja még, hogy megszületett Juhász Hunor Domokos, Szabó Kata diakónus és Juhász Balázs gyermeke. Amikor született, akkor volt 3850 gramm és 60 centi hosszú, azóta már gyarapodott a súlya. Kérjük, hogy a szülés utáni 6 héttel látogassuk addig, hogy erősödjenek. A gyülekezeti gyerektábor június 29 és július 4-e között volt Balatonfenyvesen. Reméljük, hogy azóta már kipihenték magukat a munkatársak is és a résztvevők is. Illetve, hogyha jól látom, most egy másik tábor is kezdődni fog hamarosan. Mert Becker Norbert testvérünk itt van, július 27-e és augusztus 2-a között lesz nyári tábor, és talán még lehet, vannak még helyek nála, úgyhogy Becker Norbert testvérünknél lehet jelentkezni további táborokra. Most is hirdetjük már előre, hogy Borsányi Márton és barátai július 25-én szombaton adnak egy ajándékkoncertet, melyre szeretettel várunk mindenkit, ahol belépő nem lesz, de persze kitesszük az önköltségre. Diakónusunk Jani Marianna továbbra is keresi az egyszemélyes albérletét, ugye? Hol vagy, Marian? Jó. Tehát nála lehet jelentkezni, aki tudna egy jó albérletet. És most vasárnap is itt vannak a fotósok, legalábbis az egyik fotós azok közül, akik a pünkösd hétfői konfirmációról fényképeket készített. A gyülekezeti teremben a képek megnézhetők, és vele egyeztethetők, meg megrendelhetők. És hát továbbra is, a nyáron is hívjuk és várjuk a gyülekezet tagjait. Örülök, hogy most ilyen szépen együtt vagyunk, és hát ne felejtsük el, hogy el lehet hozni a vendégeket is a templomba. Köszönöm szépen!
És akkor a áldás előtt énekeljük a 197. dicséretünk első 4, illetve 6. verszakát. Első 4 és 6. Az első így kezdődik: hálaadásunkban rólad emlékezünk, kegyelmes Istenünk, téged tisztelünk. Jézus Krisztusnak kegyelme, az Istennek szeretete és a Szentléleknek közössége legyen és maradjon mindnyájan nivérünk. Amen.